most folytatódik a gólvonal. Megvédte címét a Debrecen a labdarúgó magyar kupában, mivel a kispesti Bozsik stadionban rendezett szerdai fináléban Adamo Koulibaly vezérletével és két góljával 2-1-re legyőzte a bajnok Győr együttesét. A találkozóról Boros Péter kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió labdarúgó szakújságíróját.
A Inforádióban is arról beszélgettünk, hogy a Debrecennek akkor van igazán jó esélye, hogyha az egyébként nehezen kezelhető, de a pályán feltartóztatlan Adamo Koulibaly jó formában van. Tényleg abban volt, és hát két góljával oroszlán részt vállalt a győzelemben. Sokfajta statisztikai mutató szólt amellett, hogy a Győr esetleg duplázni tud. Például az, hogy a Debrecen korábban elsősorban a páros években nyert párt, illetőleg az, hogy a Loki még nem tudta megvédeni a kupa elsőségét, holott már korábban is ötszörös kupa győztes volt. És hát a Győr jól is kezdett, Andrics éve megszerezte vezetést. Az első fél időben nem játszott jól a Debrecen, és ezt ki tudták használni a győriek. Én úgy gondolom, hogy ha ott akkor Kingnek a kapu felövése bemegy, esetleg nagyobb bajba is kerülhetett volna a Loki. De ahogy az előző évben az MTK ellen, úgy idén a Győr ellen is fel tudott állni a Debrecen, és 2-1-re fordított Adamo Koulibalynak a góljai, vagy a másodikat a 86. percben szerezte. Így szerintem rendben van a Debrecen szezonja, és ez azért is érdekes, mert ami a bajnokságot illeti, a Loki a Szimaéra leggyengébb sorozat. Produkált, és a leggyengébb pontszámát fogja valószínűleg elérni. Mindazonáltal a csapat kupagyőztes lett, és így igaz a tétel, 2012-ben bajnok és kupagyőztes, 2013-ban pedig kupagyőztes, abszolút irigylésre méltó teljesítmény. Az Európa Ligában mind a két csapat indul, a Debrecen akkor is indult volna, hogyha nem nyeri meg a kupadöntőt, a Győr a bajnokok ligája selejtezőjében vehet részt, így azonban ez a győzelem fontos volt a Lokinak, hiszen egy körre később kapcsolódik be a sorozatba.
Dénes Tamást, az Inforádió labdarúgó szakújságíróját hallották. A labdarúgó magyar kupa győztese a Debrecen 30 millió forinttal gazdagodott a sorozat végén, de a vesztes Győr is kapott 10 milliót. Dínyés Márton, a Magyar Labdarúgó Szövetség kommunikációs és sajtóosztályának munkatársa a díjazás részleteit kiemelve elmondta, szeretnék növelni a kupa presztízsét.
Ugye már az alapítók szándéka 1909-ben az volt, hogy egy nagy presztízsű, egyenes kieséses rendszert hozzanak létre, amely a bajnokság mellett egy más típusú izgalmat hozhat, hiszen egy-egy mérkőzés az egy csapat életében egy döntőnek is megfelelhet. És én azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben a Magyar Kupa, vagy ahogy egy időben hívták a Magyar Népköztársaság Kupa, nem élvezte azt a dicsőséget, ami járt volna neki. Éppen ezért a Labdarúgó Szövetség úgy érzi, hogy a szabályozás sok minden más mellett egy igen jelentős anyagi támogatással is serkenti a kupában való jó szereplést, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy még a főtábláról jutó 128 csapat is részesül ebből a 100 millió forintos összegből. Tehát a 128 csapat mindegyike, aki ebben a körben esik ki, 150 ezer forinttal gazdolkodik, a 64 között 300 ezer forint per csapat, a 32 között 500 ezer, a 16 közé jutó csapatok 1 millió forintot kapnak, a 8 között kiesők 2 milliót, az elődöntőbe jutó 4 csapat már 5-5 millió forinttal gazdolkodik, ez szerintem egy jelentős összeg, és hát az első helyezett 30 millió forintot könyvelhet el, az ezüstérmet szerző csapat pedig 10 milliót.
A Magyar Kupa indulói mellett az Amatőr Kupa résztvevői, illetve győztese is részesülnek bizonyos díjazásban. Erről mit kell tudni?
Maga az Amatőr Kupa az nem egy külön sorozat, hanem arról van szó, hogy Magyarországon bármelyik felnőtt futballcsapat nevezhet a Magyar Kupába, de ugye ennek megvannak az előselejtezői, majd ezt követően létrejön a már említett főtábla. És azok a csapatok, amelyek a főtáblán amatőrként a legtovább jutnak, ezek a csapatok játsszák az Amatőr Kupa döntőt. Az Amatőr Kupa döntőjében pedig szintén azt gondolom, hogy egy elég komoly, a szolidaritás elvét érvényesítő pénzösszeg jelenik meg, hiszen az első helyezett 3 millió forinttal, még a második helyezett, az ezüstérmes 1 millió forinttal gazdagodik.
Dínyés Mártonnal az elmúlt hetekben Szlovákiában rendezett U17-es utánpótlás Európa bajnokságról is beszéltünk. Az MLS munkatársa a tornán az UEFA felkérésére a média aktivitását felügyelő munkatársként működött közre, és elmondta, hogy a jövő évi magyarországi U19-es Európa bajnokság számára komoly tapasztalatokkal szolgált a szlovák viadal.
Egy európai színvonalon, magas színvonalon megrendezett esemény zajlott le az északi szomszédunknál. Annál is inkább, hiszen a szlovák infrastruktúra helyzet sem annyira tökéletes, mint amennyire ugye Magyarországon is vannak problémáink a létesítményeink állapotával kapcsolatban. Ezt abszolút ellensúlyozni tudta az a professzionalizmus, ami megjelent a szervezőbizottság részéről. Ez az a torna, ahol a játékosok 16-17 évesen megmutathatják először nemzetközi porondon, hogy mit tudnak. És ilyen szempontból hát jó pár olyan igazán tehetséges embert láthattunk, akikre érdemes lesz odafigyelni. Közülük kiemelem például a szlovák válogatottban szereplő Varga Attilát, aki hát nyilván magyar felmenőkkel is rendelkezik. Én azt gondolom, hogy nem csak azért jó játékos, mert a Juventus 15-16 évesen leigazolta, hanem a mostani teljesítménye is ezt igazolta, sárgalap nélkül hozta le a meccseket, és egészen az elődöntőig jutott csapatával, Szlovákiával.
Magyarország is rangos tornának ad otthont jövőre. Mit kell erről tudni, mire számíthatunk?
Egy generációval idősebbek számára rendezünk jövőre egy hasonló jellegű 8-as döntőt, tehát az U19-es korosztályban rendezünk meg Magyarország az Európa-bajnokságot. A szervezés előkészítése már zajlik a labdarúgó szövetségen belül. Nyilván azért van már ilyesmiben tapasztalatunk, hiszen Magyarország 2010-ben helyt adott egy futszál Európa-bajnokságnak. Korábban rendeztünk női U19-es EB-t. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp egy következő szint, és egy következő szint afelé, hogy Magyarország rangosabb, még rangosabb európai vagy akár világrendezvényeket szervezzen meg. Ehhez feltétlenül szükséges két dolog, egyrészt az infrastruktúrális fejlődés, másrészt pedig egy olyan professzionális szervezői hozzáállás, amely mellett valóban minden a labdarúgásról szól, hiszen tudni kell, hogy ezek a 19 éves, 18-19 éves labdarúgók már igazi profik lesznek, akik ide Magyarországra érkeznek, mint ahogy látni lehet a magyar NB1-ben is jó pár 17-18 éves profi játékos. Hát az Európa legjobbjai nyilván nagy klubok, komolyan jegyzett klubok kereteiből kerülnek majd ki.
Dinyés Mártont, a Magyar Labdarúgó Szövetség kommunikációs és sajtóosztályának munkatársát hallották. Az MLS idén is megrendezi a rangadó gálát, amelyen több kategóriában is díjakat adnak át. A szervezet elismeri a többi között az év játékosát is, de a szurkolók szavazatai alapján az év gólját is keresik.
Idén egy újabb kategóriával bővült az elismerések sora, erről az MLS honlapja is részletesen beszámol. A szövetség a 2012-2013-as idénytől külön is díjazza a szezon legszebb gólját. Az év találatát egy szavazás keretében a szurkolók választják ki egy előzetesen összeállított 10-es listáról. A voksokat az MLS Facebook oldalán található alkalmazáson belül lehet leadni június 2-áig. A szurkolók a többi között voksolhatnak a Győrrel már biztos bajnok Koltai Tamás találatára, amelyet a Diós Győr ellen ért el. A válogatott játékos egymaga gondoskodott az Eto sikeréről, az ő mester hármasával alakult ki ugyanis a 3-0-ás végeredmény. Koltai Tamás egyébként 22 meccsen 8 gólt szerzett a szezonban. Koltai Tamás csapattársa Völgyi Dániel gólja is joggal pályázik az év legszebb találata díjára. A védőnek nem feladata a gólszerzés, mégis eljutott 4 találatig a szezonban. Az MTK ellen 3-1-re megnyert novemberi bajnokin védhetetlenül tekert a kékfehérek kapujának jobb felső sarkába. Emellett lehet szavazni a pápai Muhammad Szeje Kaposvár elleni találatára is. A szenegáli születésű szlovák focista a 6. fordulóban a Kaposvár elleni meccs 43. percében látszólag veszélytelenül cselezgetett a jobb összekötő helyén, majd gondolt egyet és 16 méterről csavart a jobb felső sarokba. A Magyar Labdarúgó Szövetség a legszebb gól mellett természetesen az év játékosát is díjazza. Az év legjobbjáról idén az MLS szakmai bizottsága és a szurkolók szavazása után születik döntés. A testület tagjai már elvégezték a maguk részét, egy 30 fős listát állítottak össze azokkal a játékosokkal, akik szerintük kiérdemelhetik az év legjobbja címet. A folytatásban a szurkolók dönthetik el, hogy a 30 legjobb magyar labdarúgóból ki lesz a hamarosan véget érő szezon legjobbja. A listán megtalálható a Bolton kapusa Bogdán Ádám, a Dinamo Moszkva szélsője Dzsuzsák Balázs, vagy a Fradi házi gólkirálya Böde Dániel.
Fonyó Károlyt választották a bajnoki címét megvédő Veszprém férfi kézilabda csapatának klubelnökévé. Az egyesület közleménye szerint a klubvezetőt nyílt szavazás során egyhangulag támogatták a közgyűlésen. A korábbi elnök Hunyadfalvi Ákos lemondott, de a klub egyesületi tagként továbbra is számít a munkájára. Döntését azzal indokolta, hogy mind a civil foglalkozásában, mind a klubnál betöltött tisztségében az utóbbi időben jelentősen megnőttek a feladatai, a kettős terhet pedig felelősséggel már nem tudta elvállalni. A bajnoki címét megvédő kézilabda csapat kapusa Fazekas Nándor az Inforádiónak azt mondta, Szegeden megint nagyon nehéz párharc várta a veszprémi együttesre, ennek megfelelően kemény csatában lett bajnok a bakonyi együttes. Fazekas Nándor hozzátette, a veszprémi keret érezhetően erősebb, mint a tiszaparti gárdáé.
Milyen volt ez a találkozó belülről, amelyet végül csak két góllal sikerült megnyerni?
Nagyon nehéz, de hát azt mindenki tudta, hiszen Szegeden nem olyan egyszerű nyerni, azért bizonyították a bajnokságban is, és a bajnokok ligájában is, hogy nagyon jó csapatok kikaptak, sőt a Veszprém is az olasz szakaszban nagyon megfázott Szegeden, de én úgy gondolom, hogy bajnoki döntőhöz méltó mérkőzés volt, hiszen aki kilátogatott, vagy aki a tévében is megnézte, az jó szórakozó.
Volt, ahogy ön is említette, az alapszakaszban egy nagy arányú szegedi győzelem önök ellen. Ebből tanultak akkor ezek szerint, és ez is segített a felkészülésben?
Mindenféleképpen, hiszen tényleg ez egy olyan nagy veleség volt, amit egyáltalán nem volt bekalkulálva, vagy nem is számolt a Veszprém, de akkor én úgy gondolom, hogy egy kiélés, egy Atletico mérkőzés után voltunk, és talán egy picit jól lakva mentünk oda Szegedre, és nem úgy állt a csapat igazából a játékhoz, és tényleg semmi nem jött össze a csapatnak, a szegedieknek nem összejött minden. Én úgy gondolom, hogy ez az a reális eredmény, ami a két csapat között van, hiszen az nem nagy képviselőben mondtam, hogy a Veszprém szerintem egy picivel jobb csapat, mint a Szeged, de a hazai pályán látszik, hogy mindenki nagyon erős, és ahogy az előbb is mondtam már, hogy Kielce is, és nagyon sok olyan nagy csapat a bajnokok ligájában is megszázott, úgyhogy mindenféleképpen a Veszprém most úgy készült, hogy szeretné befejezni a bajnoki döntőt, de ez nem volt 100%-ig biztos.
Mocsai Lajos szövetségi kapitány azt mondta a találkozót követően, hogy feltűnően sok technikai hibával játszott mindkét gárda. Ez a szezonvégi fáradtság?
Biztos, hogy benne van az is, és az is benne volt, hogy tényleg szerettük volna befejezni a bajnoki döntőt, és talán egy picit többet izgultunk, mint mi játékosok. Biztos, hogy közrejátszott az is, de már érezhető volt az utolsó 10-15 perc, de hogy mindkét csapatnak a lábai már nem nagyon mentek, inkább a szél vitte előre.
Fazekas Nándort, a bajnok Veszprém férfi kézilabda csapatának kapusát hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.